Zsíros kenyérmorzsák szaladtak a torkukra. Pepin bácsi meg énekelt.
Do, re, mi, fa, szó, la, ti, do!
Egy kádár segéd térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a Caruso meg a Marzsálcsek gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyúan felvisított.
Do, ti, la, szó, fa, mi, re, do!
Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas C-t, József úr! A kádárok felálltak, Pepin bácsi felé hajoltak, az vinyogta a magas C-t, a kádárok meg torkuk szagadtából röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek, és fuldokoltak a cigányútra ment morzsától. A kádár műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak nevettükben. Az udvar közepén Rzsepa úr, az öreg aszaló barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengein a fekete dobpörkölőt. A dob alatt kékes, rózsaszínű és piros lángokkal égett a faszén. És olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, deresfejű aszaló a koromtakarta gömböt, mint egy ősrégi mitosz istene a földgolyót. A kádár segéd a bácsi fölé hajolt, és azt mondta, most még utolsó légző gyakorlatgyanánt énekeljen József ura magas C-t, de befelé, de vigyázat, nehogy beleszakadjon a tréning ruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a kádárok fölé behajoltak, s a bácsi magába énekelte a magas C-t, egy olyan elnyújtott hangot, amilyet a nyikorgó ajtók hallatnak. Minden erejét beleadta abba a magas C-be. Egy percig bírta ezt a magába éneklést. Annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva liegett. Emelkedett, süllyedt a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a növendékek hanyatt a szőnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrés födrökkel. A kazánházba vezető nyitott ajtó előtt a félhomályban tündöklött a kazán alsó félköre. A rostélyon égő parás sáfrány színében fénylő hamuszekrény. Piros és lila zsarátnokok ereszkedtek alá a hamuszekrényben, és zöldeskék salak. Közvetlenül mellette a sötétben ott világított drap színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból. Két villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki a porban dolgozott, s énekelt is hozzá. Úgy tekerték körül a villanydrótok, mint egy köldög zsinór. Valahányszor benéztem a napsütésből arra az élesen megvilágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak arra jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki. Sőt, még az sem sajnálta magát, aki két hétig, mint egy harkály kopogtatta összegörnyedve a salétromot. Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kádárok már befejezték az uzsonnát. Úgy állt ott a műhely főnökök, mint a pásztor a juhai között. Körülötte hordók százai. Fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, és kihúzott a hordó gyomrából egy összecsavart dróton égő gyertyát. Újból lehajolt egy másik hordó fölé, beleeresztette a gyertyát, és gondosan figyelte, kerülhet-e sör a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kályha mellett állt, és antracittal meg kokszal rakta. Fűtött a szurok alá. Már tompán dübörgött a kályha, s a rövid görbe füstcsőből kékkel beszegett piros tűzlövelt kis isteregve. Sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lámpa lángja, amivel fölolvasztják a befagyott könyökcsöveket, vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőző mester helyettes úr átadott egy pint narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőző mester helyettes úr nem szeret, És nem egy, hanem 5 pint sört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám, és látnák a munkások, milyen részegeskedésre hajlamos felesége vannak gondnok úrnak. Csak hogy fiatal voltam, és így mindenem felülálltam. Bármit csináltam is, előbb mindig csak magamat kérdeztem meg, jól van-e úgy, és mindig bólintottam magamban. És ez az én belső bólintásom annak a tanítómnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe ivódott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezettel, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, Edével és Karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sör színe volt. A sörgyárudvar közepén az öreg Zsepá most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkölt malátát, és bólintott. Meghúzta a fogantyút, és a görgőkön a parázson túlra csúsztatta a fekete gömböt. Egy kis kalapáccsal óvatosan kilazította a zárat, elfordította a kallantyút, és ömlött a fekete rostélyre a forró pörkölt maláta. És szétfreccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre. És a járók elők a sörgyár felé fordulnak, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg aszaló, s közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Pepin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolygott. Bőrkötény volt rajta. Tompán dübörgött mögötte a kemence. Úgy át volt forrósodva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Pepin bácsi mögött sziszegő láng, hogy körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a kádárműhely főnök, és elkezdte leereszteni a pallón a Pepin bácsi lába elé a hordókat. Pepin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán ráültette a szórófejre. Megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefröccsent a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabad esésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltőnyilásból kékes füst folyt ki. És kék masnit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. És amikor lent megállt a hordó, egy kádár segéd megfogta, vagy egy rugással beirányította, és a hordó ráült a sánc forgó tengelyére, egyik hordó a másik után. Most minden hordó forgott, és úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak feje körül rugózik. Néztem, és mint mindig, ha tűzzel végzett munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásomhoz ragadt a nyelvem, és nyál helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem, a pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úr legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem. Most aztán színültig tölti. Lehet, hogy félig ászok sört csapol a pléjedénybe. Aztán feltölti fekete gránáttal, az ilyen vágott sör, az egy olyan dicsérő morgást idéz elő az egész testben. A belga heréltek csapkodtak árpa színű farkukkal, és nyerítettek. A kocsis kijött az erjesztőkamrából, 2 pléjedény volt nála, és mind a 2 lónak adott egyet. Foguk közé vették a pléjedényt, meghúzták a kantárt, és ittak, és ahogy ittak, úgy emelték fejüket egyre magasabbra, hogy utolsó cseppjéig beléjük folyjon a sör. És mikor mind megitták, ledobták az edényt, és boldog nyerítést hallattak, és kapáltak a patájukkal, és alig látható szikrák pattogtak a patkójuk alól. A kocsis nevetett, és felém bólintott.